Jó estét kívánok! Mózes első könyvének 48-as fejezet, 49-es fejezeténél tartunk. És ez az a híres rész, amikor Jákob megáldja 12 fiát. És gyakorlatilag ez, bár hivatalosan nem az utolsó fejezet, de az utolsó lényegi része a Mózes első könyvének. Úgyhogy kérem, hogy esetleg lássunk is neki az olvasásnak. Hányas oldal?
95-ös. És szólítál Jákob az ő fiait, és mondta, gyűjjetek egybe, hadd jelentsem meg nektek, ami rátok következik a messze jövőbe. Gyűjjetek össze, és hallgassátok Jákob fiai. Hallgassatok Izraelre, a ti atyák. Rúben, te elsőszülöttem, erőm, tehetségem, zsengéje, első a méltóságban, első a hatalomban. Álhatatlan, mint a víz, nem leszesz első, mivel atyád ágyába léptél fel, akkor megfertőzteted. Nyoszolyámba lépett ő. Simeon és Lévi atyafiak erőszakeszközei az ő fegyverek. Tanácsukba ne légyen részes lelkem, gyűlésekkel ne egyesüljön dicsőségem, mert haragjokban férfi töltek, s kedvük telve imád szekték az ökörnek. Szekték az ökörnek. Átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühök, mivel kegyetlen. Eloszlatom őket Jákobban, és elszélesztem Izraelbe. Júda, téged magasztalnak atyád fiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz, s meghajolnak előtted atyáidnak fiai. Oroszlán kölyök Júda, zsákmányt ejtvént felmentél fiam. Lehevert, lenyugodott, mint a hím oroszlán, és mint nősnégy oroszlán, kiveri őt fel. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri párca térdei közül, míg eljő Siló, és a népek néki engednek. Szőlőtőhöz köti szamarát, és nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borba mossa. A felöltőjét a szőlő vérébe. Bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai. Zebulon a tengerpartig lakozik, azaz a hajó kikötőjéig, és határának széle Cinonig ér. Izsakár erős csontú szamár, a karámok közt heverész. És látja, hogy jó a nyugalom, és hogy a föld mély kies. Teher alá hajtja hátát, s robotoló szolgává lesz. Dán ítéli az ő népét, mint Izrael akármelyik nemzetsége. Dán kígyó lesz az úton, szarvas kígyó az ösvényen, amely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyat esik. Szabadításodra várok, Uram. Gál, hat háborgatja, majd ő hág annak sarkába. Ásernek kenyere kövér, királyi csemegét szolgáltak. Naftali gyors ráguló szarvas, az ő beszéde kedves. Termékeny fa József, termőág a forrás mellett, ágazada meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazót. De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákob hatalmasának kezétől onnan, Izrael pászorától, kősziklájától. atyád Istenétől, aki segéljen, a mindenhatótól, aki megáldjon, az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, mely aran terül, az emlők és anyamék áldásával. Atyád áldásai meghaladják az őshegyek áldásait, az örök halmok kiességét. Szálljanak József fejére a testvérek közül kiválasztottnak koponyájára. Benyamin ragadozó farkas, reggel ragadmányt teszik, este pedig zsákmányt oszt. Mindezzel Izrael nemzetségei 12-en, és ez az, amit mondott nékik az ő atyok, mikor őket megáldá, mindeniket tulajdon áldásával áldá meg. És parancsolva nékik, és mondta: én az én népemhez takarítottam, temessetek engem az én atyáimhoz, Ama barlangba, amely a Hitteus Efron mezején van. Abba a barlangba, mely Kánaán földjén, Mamré átellenében, Makpelának mezején van, melyet megvett Ábrahám a mezővel együtt a Hitteus Efrontól temetésre való örökségül. Oda temették el Ábrahámot és Sárát, az ő feleségét, oda temették Izsákot és Rebekát, az ő feleségét, és oda temettem el Leát is. Szerzemény emező és a barlang, mely abban van, a két fiaitól. És elvégezi Jákob, amit fiainak parancsolt, és fölszedi lábait az ágyra, és kimúlik, és az ő népéhez takarítaték.
Na hát, köszönjük szépen. Ugye nagyon szép és sokat idézett szöveg ez, különböző áldások, különböző metaforák, amiket Jákob használ a fiaival, vagy a 12 törzsel kapcsolatban. És ugye, biztos ti is láthatok már ilyen mondjuk zsinagógákat, vagy képzőművészeti alkotásokat a zsinagógákban, olyan freskók, amit mondjuk a utalnak erre a 12 áldásra, és a 12 törzsre, vagy ólomüvegablakokat, amiben ezek a formák, ezek a dolgok megjelennek. Van például a Sip utca, vagy a Vesemi utca elején az az épület, a Talmud Tóra épület, aminek a falán ott van a 12 törzs. Nagyon szép szöveg, és talán kezdjük a... Beugrik, hogy melyik? Ami ott az emlékfa. Igen, Gormáki emlék. Ugye a tulajdonképpen a szöveg elején már nagyon érdekes, amit mond. Ugye úgy kezdődik az első mondat, hogy és Jákob hívta a fiait, és azt mondta, gyűjjetek össze, és elmondom nektek, hogy mi fog történni a napok végezetén. És utána mit mond? Nem mondja el, hogy mit fog történni a napok végezetén. Hanem csak mond áldásokat, vagy hát fenyítéseket, áldásokat a fiainak. Miért nem mondja el, hogy mi fog történni a idő végezetén? A Rási idézi a Talmudot. A Talmud azt mondja, hogy amikor Jákob összehívta a fiait, akkor ő azt tervezte, hogy elmondja nekik a megváltás időpontját. De amikor a fiai köré mentek, akkor eltűnt tőle a schina, vagy eltűnt tőle a érezte, hogy Isten, az isteni szellem elmegy tőle. Itt ugye két változat is van, vagy hogy az isteni szellem ment el tőle, vagy hogy elfelejtette az időpontot. Szóval ő tervezte megmondani a messiás eljövetelét, ez sem egyértelmű, hogy a messiás eljövetelét, vagy a egyiptomi fogság végét. Ugye nem világos, hogy melyikről van szó, de ugye egyértelmű, hogy elmondom, hogy mi lesz az idők végezetén, és nem mondja el, mert Isten elfelejtette vele. Ezzel kapcsolatban fölmerül a kérdés, hogy miért, és különben az van írva, a Midrás azt mondja, hogy ez volt az a pillanat, amikor először elhangzott a Smá Iszrael, a Hajjal Izrael, mert Jákob, amikor ezt éreztek, úgy gondolta, húha, lehet, hogy itt van egy sem annak fálp szulbezári, lehet, hogy egy ide nem illő elem esett az én nemzetségembe. Az én az én fiaim közé. Tehát, hogy azért nem tudom elmondani, azért szállt át tőlem az isteni feeling, mert az egyik fiam nem érdemli meg. És akkor a fiai azt mondták, hogy Smájszal, hallja Izrael, tehát atyánk Jákob, az örökkévaló a mi Istenünk, az örökkévaló egy, és mi mindannyian folytatjuk azt az utat, amit te követtél, a te atyáid és őseid útját. Nagyon érdekes diskurzusra van tehát ugye a Talmud azt mondja, hogy elfelejtettette vele Isten a megváltás időpontját, és ezt tudjuk, hogy hát ugye ez a fajta van egy ilyen mondás a Talmudban, hogy átkozottak azok, akik kimondják a megváltás időpontját. A megváltás időpontját elmondani, az nem egy szerencsés dolog, mert hát azért látjuk, hogy sok idő eltelt, és még a megváltás nem jött el. De még hogyha csak az egyiptomi kivonulás időpontját akarta volna is elmondani, ahol még 210 évvel később lett volna, ez eléggé elszomorította volna a gyerekeket. Úgyhogy ezért Isten nem hagyta, hogy elmondja, hogy ne tudják, hogy mikor lesz, mert nagyon messze lesz. Igen ám, teszik fel a kérdést a rebénk. Jó, de akkor miért akarta Jákob elmondani? Jákob egy értelmes ember volt. Erre a következtetésre ő maga is eljuthatott volna, hogy nem érdemes elmondani egy ilyen késői időpontot. Akkor miért akarta ő elmondani? Miért emellett volna, ő elmondja azt az időpontot? És a Rebe azt mondja, hogy Jákob nem azt akarta elmondani, mikor lesz az időpont, hanem azt akarta elmondani, hogy ekkor lesz az időpont. De ha jobb fiúk lesztek, hogyha jó zsidók lesztek, akkor korábban lesznek. Akkor már nagyon hamarabb meg lesz az időpont. Ahogy látjuk is különben, az egyik vélemény szerint, valóban az egyiptomi számvetés 400 évig kellett volna tartson, és csak 210 évig tartott. Hiszen egy helyen 400 évet mond, egy másik helyen meg 430-at a tóra, hogy annyi időig fog majd tartani a számvetést. Az nem azért, mert jók voltak a zsidók, hanem azért, mert a számvetés annyira kemény volt, hogy minőségében már felért. De akkor ehhez hasonlóan meg is rövidítették volna a jóságukkal, jó viselkedésükkel az egész számvetést. Tehát akkor a Jákob azt akarta elmondani, hogy miért, hogy bár messze van a megváltás végső időpontja, de ti előre tudjátok azt hozni. Na jó, de akkor mi volt ezzel a baj? Miért nem akarta Isten, hogy ezt elmondják? Kérdezi tovább a Rebe. A Rebe azt válasz, hogy azért nem, mert Isten azt akarta, hogy a zsidók jók legyenek, de önálló erejükből, és nem azzal, és nem azért...
Nem jutalomfajta, és
ne legyen egy ilyen kis protekciójuk, hogy ők tudják ezt a titkot. Na jó, kérdez vissza Rebe, de akkor viszont Jákob ezt miért nem tudta? Miért gondoltam másképp?
Lehet, hogy tudta, csak jó felmetlen a fiaival.
Így van, Rebe azt mondja, hogy Jákob tudta ezt, de ő jó fej akart lenni a fiaival, pontosabban ő egy zsidó vezető, az nem azt nézi mindig, hogy mi a legetikusabb, vagy a legmegfelelőbb, hanem azt, hogy mitől lesz jobb az ő népének. És azt mondja, lehet, hogy a megváltás nem lesz olyan tökéletes, mert ők tudták, hogy így és úgy, és akkor azt a jutalom, de így van, de legalább
meg. Sajnos senki nem mondott, hogy lehet, hogy szegény Jáki már az előzőjén volt, nem volt szellemileg a legfrissebb.
Hát ezekből az áldásokból nem úgy tűnik, hogy ő nem volt a szellemileg a legfrissebb.
Hát, de az nem úgy van, hogy a demencia, meg ezek a különböző ilyen Alzheimer, azok csak egy pillanatra, másodpercekre kimaradása.
Jó, tehát akkor az is lehet, hogy másodpercekre maradt a kimaradás, el akarta mondani a megváltás, és megtörtént a kimaradás. Miért rendezte Isten úgy, hogy maradjon el a kimaradás, hogy meglegyen ez a kimaradás? Pontosan ez a kérdés. És azt demenciának hívod, vagy én nem úgy hívom, az egy másik dolog, de pontosan ez a kérdés.
Mert szegény azért már nem volt túl jó az időben.
Azt nem tudhatjuk.
Már előtte
semmit nem jelent, tehát sok ember van, aki az utolsó napjáig teljesen tökéletes szellemi állapotban van. Nem úgy tűnik ebből, hogy ő nem lett volna jó szellemi állapotban. Utána még megparancsolta a fiainak, hogy temessék el a Szentföldön, Machpela barlangban, pontosan tudta, hogy az mi és hol, és szóval nem úgy tűnik, hogy ő szellemileg nem lett volna. És teljesen képben van.
Isten akarta volna, akkor ő képes lett volna.
Így van, az Istenen múlt, hogy megjött ez a demencia, hogy nem.
Igen.
Most, hogy nézzük magát az áldásokat. Ugye ezek nem is áldások, hanem részben ilyen fenyítések, amelyek ilyen metaforákban vannak megfogalmazva. És ezzel kapcsolatban két fontos tanulság. Az egyik az, hogy amikor valaki megfenyíti a fiait, azt látjuk a Tórában nem először ezt jobban végére hagyni. Mert ilyen kemény fenyítést mondani, azt nem érdemes akkor, amikor még friss vagy és üde, de mit fog eredményezni, hogy a saját gyerekeid el fognak tőle távolodni, és meg fognak utálni. Hát amúgy azt mondja, hogy az ember ne fenyítse meg a fiait egészen az utolsó napjáig, mert akkor kénytelenek lesznek komolyan venni, de nem az élete során az, hogy nem lehet nevelni a gyerekeit, vagy nem lehet elmondani a hiányosságaikat, de egy ilyen kemény véleményt mondani róluk, azt nem illik előtte. Ez az egyik. A másik, hogy érdekes, hogy ezeket mind metaforában mondja. Tehát nem konkrétan, például amikor Simont és Lévit kritizálja, akkor nem konkrétan mondja el a történetet, ami miatt ő mérges rájuk, hanem utal arra a történetre. Mi arra tanít bennünket, hogy az ember, amikor megfenyít valakit, amikor kritizál valakit, akkor érdemes, amiről az kicsit kapcsolatok az, amit előbb mondtunk, érdemes egy kis menekülő útvonalat hagyni, egy kicsit árnyaltan fogalmazni, és finoman, hogy érthesse a sorok mögött, és nem pedig ennyire szemben mondani, mert ez az ellenkező eredmény fogja kihozni. Amikor valakit nagyon durván mondasz neki valamit, akkor az nem az eredmény éri el, hanem az ellenkezőjét fejti ki. És akkor nézzük...
Kevésbé konkrét a dolog, annál könnyebben általánosítható.
És ez jó vagy rossz?
Szerintem jó. Mert hogyha az intés arra szól, hogy kedden délelőtt 10 órakor a padlóra köptél, és ez nem egy jó dolog, akkor azt mondja, jó, hát akkor legközelebb kedden délelőtt 10 órakor nem fog. De hogyha azt mondom, hogy hát ez a dolog, ez nem egy korrekt dolog, akkor...
Igen. Akkor... Értem. Igazad van. Jó, nézzük sorban ezeket a fenyítéseket, intéseket. Ugye az első, az Ruvénről szól. Azt mondja, Ruvén első szülöttem, te vagy az én első erőm, te vagy az erőm és első, hogy fordítja?
Tehetségem zsengéje.
Első
méltóságban, első hatalomban.
Ugye, te vagy az első szülöttem és tehetségem zsengéje, ugye ez gyakorlatilag szó szerint azt jelenti, résit oni, az azt jelenti, az első csepp spermám. Ugye? Amire Jákob arra utalt, hogy ő a más éjszaka előtt ő nem neki nem volt
semmilyen
akciója. Köszönöm szépen, hogy ezt ennyire metaforikusan tudtuk kifejezni. Illetve, hogy Ruvénnek kiárna az ezért aztán az első szülöttség, de hogyan folytatja a négyes mondatban, hogy olvassátok
fel? Állhatva, mint a víz, nem lesz az első, mivel atyán lágyába lépte fel.
Ugye mire utal ez?
Hát ugye a szolgálójával elgondolt Ruvén.
Igen, és emlékeztetek, hogy itt két vélemény van, hogy ez mit jelent, amikor annak idején tanultuk. Az egyik az, hogy valóban Zilpával hált,
vagy csak
átrakta a papa ágyát Zilpa sátrából le a sátrába. Ugye amikor meghalt Ráhel, akkor arra számított Ruvén, hogy akkor a fő hadiszállását áthelyezi az ő anyjának a sátrába, de ehelyett Ráhel szolgáló lányának, Zilpának a sátrába helyezte át, és ez rosszul esett Ruvénnek. És ugye ezt nem illik csinálni, és ezért vette el az első szülöttséget Jákob Ruvéntől. Ugye, hogy látjuk, hogy elvette, hiszen az első szülöttséget Józsefnek adta, ahogy erről beszéltünk a múlt héten. A két fiú, Menásse és Efraim dupla adagot kaptak, hiszen mind a ketten egy-egy olyan adagot kaptak, mint a nagybácsikáik. Ugye a következő két fiú az Simon és Lévi. Ugye, mit mond, ugye egyértelműen, miről ugye a hetes mondatot olvassátok. Olvassátok?
A haragjók, mert erőszakos és bűnökművel kegyetlen, eloszlatom őket Jákobban, és elszíveztem Izraelben.
Ugye, eloszlatom őket Jákobban, és elszíveztem Izraelben, ez a Lévi törzsre vonatkozik, akinek ugye nincsen föld öröksége, hiszen a Lévi törzs lesz majd a papi törzs. És habár ez nem egy... Hát ugye abban a kontextusban a lévi törzs, mint egy szent törzs jelenik meg, hiszen ők azok, akik nem, soha nem lettek bálványimádók, és stb. Stb. Mégis ez egyfajta fenyítés is, hogy ők nem kapnak ebből a földből. Ugye,
de nem haragszik rájuk ebből az ördögből.
De azért haragszik.
De se hát attól függ, hogy ott fogjuk föl, mert úgy felfogható a dolog szerintem, hogy ők nem kaptak vagyon, és örök életre egy szolgálatra lettek
bemutatva.
Az, hogy ez egy magasztott szolgálat, de
valahogy még nincs szó. Nem mondta itt, hogy ők egy szent szolgálat miatt nem kapnak föld. Nem kaptak föld. Ettől független a lévitől. Honnan tudtam? Elvileg.
Azt mondtad, hogy neki már megvan a víziója, múltkor beszéltünk erről, hogy ő már ez sejtette, sőt,
őrül.
Hát, hogy beszéltünk arról, hogy
ezek
amikor álmok, vannak a látók, vannak, amikor már előre tudják, hogy mi van, hogy vannak a
emberek. De erről nincs szó.
Nem, de hát azt tudjuk, hogy meg akarta mondani, ugye úgy kezdődik, hogy ő el akarta mondani, hogy mi lesz a...
Időn végezetén azt mondja, hogy mi lesz, mikor jön el a megváltás, nem azt mondja, hogy mi lesz a
döntőben. Csak még gondoltak, hogy úgy köszönöm, hogy a köztesítőszakról semmi, ezért legalább van, csak azt tudja, hogy jó, majd eljön a mesélyes, majd 2016-ban.
Pontosan ez az, amiről tanultak a múlt, hogy a Ruach HaKodesh, ez a Szent Szellem, ez nem azt jelenti, hogy valaki előre járt és beüti a jövő Wikipédiájában, hogy mi van. Nem azt jelenti, hogy vannak bizonyos dolgokat, amiket megérez, meglát. Lehet, hogy nem is egészen pontosan, de minden esetre valamit tud. Mint egy proféta, aki egy metaforában beszél, és ő maga sem tudja pontosan, mit jelent esetleg az, amit mond, de valamit előre megérez, van valami intuíciója a jövővel kapcsolatban. Hát egyáltalán nem biztos, sőt, valószínűleg Jákob ezeket a részleteket nem tudta, de azt tudta, hogy Lévinek nem lesz saját földje. Ugye elvileg Lévi nem lett volna a papi törzs, Lévi csak akkor lett a papi törzs, amikor a aranybolyót megcsinálták. Eltileg az első szülöttek lettek volna a papok, csak ott rontották el, amikor részt vettek az első szülöttek a bolyóban.
De én nem tudom, de szerintem lehet, de én nem gondolom, hogy ne bocsájtotta volna ezt meg, sőt, meggondolta volna, de esetleg a... Mert azért mégiscsak, hogyha Simon és Lévi nem állt volna ki például ott ebben a helyzetben, ez a zsidóságért való kiállás volt, mármint az akkori zsidóságért való kiállás volt.
De látod, hogy nem. Mit mond a hatos mondatban? Olvasd a hatos mondatot?
Tanácsukban ne légyen részes lelkem, gyűlésükkel ne egyesüljön dicsőségem.
Ennél egyértelműen... Ennél egyáltalán nem lehet elmondani, hogy ő nem vállal velük közösséget.
Nem örülök.
Most mire utal, amikor azt mondja, hogy mert haragjukban embert öltek, ez Shem. Ugye a Shemi történet, emlékeztek, amikor... Dinasztória. Ki az az inukban, akaratukban elvágták az ökröt? Ki az az ökör? Az József. Józsefet hasonlítja ökörhöz, és a Józsefet, ugye ők akarták, ők voltak a kezdeményezők, hogy öljék meg.
A feleti azért a szikáig, mert ők sem tudom, hogy miért nem annyira.
Látom, hogy ez neked ez egy gyenge pont.
És Simeon, a jó, Lévi így jár.
Simon mivel lett megbüntetve?
Hát ők együtt lettek így, Simon és Lévi.
Jó, de Lévi nem kapott.
Nem se.
Ja. Oké van.
Oké van.
Csak Lévi.
Elosztottam őket Jákobban is
elszöktem. Azt mondja Rási. Talmud azt mondja, nincsenek szegény emberek, ilnokok és kisgyerekek tanárai, csak Simon törzséből. Hogy ez egy ilyen átkozott társaság volt, akinek nem ment jól a földművelés, és ezekkel a foglalkozásokkal voltak elfoglalva. Oké. Okay. A nyolcas mondat ugye az Jehudáról szól, és ez is egy elég hosszú rész. Ugye Rási azt mondja, hogy Juda, mit mond, ugye olvastad a nyolcas mondatot?
Júda, téged magasztanak a kettéig, kezed ellenségeidnek nyakán lesz, és megfajolnak előtted atyaidnak fiai.
ugye téged magasztalnak atyád fiai, a Rási azt mondja, hogy amikor Júda hallotta, hogy milyen keményen beszél Ruvénhez, utána keményen beszél Simonhoz és Lévihez. Na húha.
Megszeppen.
Hátra lépett egyet. Hoppá. Azért neki is van mit felhozni. Például fel lehet hozni Tamás történetét. Nem emlékeztek Tamás sztoriára. Megvan?
Sajózatot.
Hát amikor a menye ugye két fiát is kikészítette.
Aztán Tamár.
Ja, igen.
Mondta, hogy akkor várjon a harmadik fiúval, és aztán Tamár elkapta a lavancát. És akkor tőle született ugye Perec és Zerah.
Babácsán.
Kettő is.
Kettő.
Perec és Zerah. És elejé, Jákob azt mondja, hogy nem, téged áldani fognak a testvéreid. És mit mond a 9-es mondatban, hogy miért? 9-es mondatban olvassátok?
Orosztán kölyök Júda, zsákmány ejtőn felmentél fiam. Lehelhet, nem nyugodott, mint a hím orosztán, és mint a nőskény orosztán. Ki veri őt fel?
Hát az, hogy a Júdát az oroszlánhoz hasonlítja, aki egy igazi hős, mert ő többször is erőt vett magán, és hősként viselkedett. Ugye mikor viselkedett? Hősként Júda. Hősként viselkedett akkor, amikor ez a Tamáros történet volt, és amikor Tamár elküldte neki a két jelet, ugye a botot meg a pecsétet, akkor bevallotta, hogy tényleg ez én voltam, és bocs, és nem választotta azt az utat, hogy kivégzi Tamár. Hát azért az, különösebb az időben azért ez nem volt egy magától értetődő.
Ez az igazság beszél.
A másik dolog, ahol ő hősként viselkedett, amikor a testvéreit nek azt mondta, hogy minek öljük meg Józsefet. Ugye ő volt az, aki. És a harmadik pedig, amikor Benjamin, ugye, amikor József megjátszotta, hogy ő, hát ugye ő az egyiptomi alkirály, és Benjamint el akarta vinni szolgának, mert hogy nála találták meg a ezüst kupát, akkor Júda volt az, aki odalépett, és azt mondta, hogy na jó, akkor most álljunk meg. Szóval Júda hősiessége, és ezért van megáldva Júda azzal, amikor azt mondja a 10-es mondatban, hogy
nem múlik el Júdától a fejedelmi bort, sem a vezéri fejsz a térdei közül.
Ugye, ez mire vonatkozik? Dávid királyra, aki Júda törzséből származik. De a királyság az soha nem fog megszűnni Júdától, onnantól fogva, hogy Dávid megkapja a királyságot, a messiás eljöveteleig, a királyság kiváltsága az Júda törzsében lesz. És erre utal az, amíg el nem jön Siló, és Siló az a messiásra utal.
Te azt mondtad, hogy áldani fogják a testvérei, és itt meg azon, hogy meghajolnak előtted, ami mondjuk hát következhet abból, hogy hát ő nála lesz a fejedelmi párca, meg mégis belőlük lesz.
Melyik, no.
Hát a 8-as mondatnak a végén azt mondtad, hogy itt ez azt jelzi, hogy áldani fogják az ő atyáiféle. És én meg úgy gondolom, hogy ő azt mondta, hogy te uralkodni fogsz az atyáid fiai fölött. Tehát, hogy a testvéreid fölött te adsz majd egy királyt.
Ja. Ugye ez a bor, ez a bor történet, ez arra utal, hogy ott nagyon sok jó Júda területe, az sok jó szőlőtőke nőtt.
Most azt mondta, hogy Júda miért járt rosszul? Hát
nem járt rosszul.
Hát gondoljatok bele, hogy gyakorlatilag mi mindnyájan a köztünk lévő kohaniták és levitákon kívül Júda törzséből származunk. Maga az a szó, hogy zsidó, az is abból a Júda szóból jön, hiszen Jehuda, Jehudi, Júde, Júden.
Nem tudjuk.
Hogy?
Én nem vagyok, ennél jóval nagyobb
király. Hát, nem érnek ki, állj, Jézus, azt hiszem.
Azt mondják, hogy most tulajdonképpen ez a Jákob teljesen megbocsájtott a ez szerintem a Júdának teljesen megbocsájtott.
Miért kellett volna
a haragudni? Hát a Józsefnek, vagy a Józsefet úgy
némileg.
Vagy az miért? Nem is kerül ez szóba?
Mert... Hát hogy nem? Simon és Lévinél szóba kerül.
Ha készül vissza...
Ők voltak a főponoszosa.
Nem, Júda ugyanolyan izé volt.
Nem, Júda mondta, hogy ne öljük meg.
Hát csak azt mondta, ne öljük meg, nem mondta egy szóval, hogy ne hagyják volt meg, hogy ne.
Ez az egy nagy dolog, ha valakit meg akarnak ölni, és te azt mondtad, hogy ne üljük meg, és meggyőzött, hogy ne üljük meg.
Mert ő, aki...
Empátiának is majd van a határa, igen. Engedett a többség.
Csitán, Júda.
Oké, a következő kettő az Zvulun és Jiszahár. Ugye Zvulunról azt mondja, hogy a tengerparton lesz.
Zebulon.
Jiszahár pedig keményen, olvassátok a 14-est?
Jiszahár erős csontú szamár a karának köz everész. És látja, hogy jó a nyugalom, és hogy a földön kies. Te
elaláhajtja,
hátát,
sobotoló szolgává lesz. Jó. Tehát Iszakár az egy ilyen robotoló, mint a szamár, aki eleve a Iszakárnak a jele is ugye a szamár. És ugye Iszakár az a Midrás szerint Zvulon és Iszakár kötöttek egy üzletet. Hogy Zvulun üzletelni fog, ő az, aki a hajókkal hozzá viszi az árut a tengerparton, és a kikötőben, és Iszakár pedig a Tórát fogja tanulni, és a Zulun pedig eltartja őt. És ez a szamár, aki elbírja a súlyt, ez a Tóra súlya, a Tóra tanulásnak a terhe. És erre utal ez, és erre szokták mondani, hogy van egy üzletember, aki mondjuk egy esivát támogat, akkor szerint ez egy Iszakár Zulun üzlet. Van a Iszakhar, és van az Zvulun. A zsidók között van, akik a pénzt keresik, és vannak, akik a Tórát tanulják. És van, aki mind kettőt, és van, aki egyiket sem. De mindesetre elvileg ez a megosztás.
Akkor ez nem is elrossz, mert ez a leírva, ez elég rossz, mert tűnt szegénynek az Iszakhárnak, de hát ez így tök jó. Ő nem járt rosszul.
Nem járt rosszul. Oké, nézzük tovább, nézzük a 16-ost, ugye az már Dán.
Dán ítéli az ő népét, mint Izrael akármelyik nemzetsége. Dán kígyó lesz az úton, szarvas kígyó az ösvényen, mely a ló körmébe harap, hogy lovagi hanyat esik. Szabadításodra várok.
Oké. Jó, ugye ez mire utal egyértelműen? Samsonra. Akinek a történetét még nem tudom, hogy ismerjük-e, nem ismerjük, de bizonyára hallottunk róla. És Samson, ő Dán törzséből volt, és ő volt az, aki a filiszteusokat végül is, a filiszteusok vészét azt elhárította, legalábbis egy darabig, de aztán a végén, ugye erre utal az, hogy ő olyan, mint a kígyó, aki beleharap, és az, aki, amikor azt mondja, hogy a népét fogja ítélkezni, mint egyik törzse Izraelnek, akkor ott Rási azt mondja, mint egyik törzse Izraelnek, mint a legfontosabb törzse, melyik a legfontosabb törzse, az Júda. Ő, hogy olyan vezér lesz, mint a judabeli király lenne. És a végén pedig segítségedet várom, Isten, ez egy szép mondat, ami az imáimban is több helyetben, nagyon is jó, az, aki visszaesen, amikor Simson már ott van a filiszteusok között, már vak, és akkor azt mondja, Istenem, most az utolsó alkalommal emlékezz meg rólam, és ugye magukra dönti az oszlopokat, és ezzel végez a filiszteusokkal. Ugye a következő az Gád törzse. Olvassuk föl.
Gád hat hárfogatja, majd ő hár annak sarkába. Ásernek kenyeret kövér, király és elégét szolgálta.
Egy pillanat.
Ez csak egy mondgál, ha támogatja
a magyarában. A had az, az hadsereg, nem?
Ugye a Gad, Gad, Gadud, Jeguden, Vahuja, Gud, Akev. Ez egy nagyon szép szójáték, ha megnéztek a Hébert. Ugye a Gad szó, Gad és a Gadud, és a Jegudenu, az mind-mind a had. Had szóból származik. Ugye ennek egy, van egy ige változata, egy főnév változata, és ugye a hadseregre utal. Miért van Gád így kiemelve? Mert ha vissza, ha nem, még nem emlékezhetünk vissza, mert ezt még nem tanultuk, de talán emlékszünk rá más tóra tanulmányainkból. Ugye volt 2,5 törzs, akik ugye ott akartak, akiknek megtetszett a Jordán keleti partja, ami eredetileg nem lett volna benne a Szentföldben, de nekik az már megtetszett, és szerettek volna ott maradni, és végül is Mózes azt mondta, jó, itt ezt tiétek lehet, azzal feltétel, ha a csatában élen jártok testvéreitek előtt, és példát mutattok, mert hogy azt mondják, hogy ti azért akartok itt maradni, hogy nincs meg kedvetekre menni Kánaánba a harcot megvívni, mert féltek. És ezért Gádnál utal a háborúra és a csapatra, aki előre tör. Ugye, és miért sarok? Mert a sarok, a héberül az abból a szó, a visszatérés szóból van rokon, és hogy ők ugye visszatértek, ugye előre mentek, de aztán visszatértek arra a földre, amit aztán végül megkaptak. Jó, ugye a 20-as mondat.
Ásérnek kenyerek kövér, kidejítse meg őt szolgálat.
Ugye a kenyerek kövér azért, mert az ő területén voltak az olajfák, azt mondja a kommentár.
A négy gyors lábú szarvas, az ő beszéde kedves.
Igen. Naftali gyorslábú szarvas, mi volt a vége? Az ő
beszéde kedves.
Az ő beszéde kedves.
A kedves, az nem egész, a kedves, ez a sifár, safer. Ha noten imre safer, aki kedves szavakat mond. De a kedves, ez ugyanaz a szó, ez a safer, ez ugyanaz a szó, mint a sófár. A sófár is jelentett sipár, az azt jelenti, hogy szép, kedves, de azt is jelenteti, hogy gyors. És ugye ez utal Szisera háborújára, amikor 10,000 férfi naftali törzséből megtámadta őket, és egy gyors hadi művelettel legyőzte Sziszerát. És erre utal ez a gyorsaság. Jó, ugye most jön kedvenc fia Jákobnak, ugye ez József. Olvassuk el ezt még egyszer?
Termékeny fa József, termőág a forrás mellett. Áradata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézibe. Feszülten keze karjai, Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, fősziklájától. Atyád Istenétől, aki segélyen, a mindenhatótól, aki megálljon, az ég áldásaival, onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyavék áldásaival. Atyád áldásai meghaladják az őshegyek áldásait, az örök halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közül kiválasztottnak koponyájára.
No, hát ez egy elég szép szöveg.
Ugye
az elején nincs kérdés, tehát az, hogy őt támadták, és hogy mégis erős maradt, stb. Stb. Ez ugye világos.
Ez alapján azért még képben volt.
Hát persze.
Jákob. Hát ez persze. Mert azért szépen végigvezette a minden fiára, hogy miért mondja azt, amit.
Igen. Ugye, jó, mit jelent az, hogy az atyáid áldásai előszebbek, mint az én szüleim áldásai? Ugye azt akar ezzel mondani, hogy az az áldás, amit én adok neked, az sokkal több, mint amit én kaptam az én apámtól. Oké. Akkor is nézzük Benyámint végezetül. Ez csak egy mondat.
Benyámin ragadozó farkas. Reggel ragadomány teszik, este pedig zsákmányt hoz.
Á, igen. Én azt mondja Rási, miért? Este, hogy van? Reggel
ragadomány teszik, este pedig zsákmányt hoz.
Kire utal ez? Rási szerint Mordechájra és Eszterre, akik Benjamin törzséből voltak. Egyrészt erre utal, ugye a Benjamin törzséből voltak, azt tudjátok, hogy ugye következő a felállás. Saul király volt az első zsidó király, és ő Benjamin törzséből származott.
De itt nem beszéltük, hogy a
király. Igen, pillanat, nagyon jó. De, ugye Saulnak azt mondta Sámuel próféta, hogy neki el kell pusztítani az Amalékot. És a zsákmányból nem szabad szedni. És Saul elkövette azt a bűnt, hogy nem ölte meg Agagot, Amalék királyát, és a zsákmányból pedig szétosztott a nép között. És erre Sámuel megbüntette, és azt mondta, hogy elveszem tőled a királyságot, és odaadom valaki másnak, aki jobb nálad. És ezért került a királyság Dávidhoz, a törzséből. Innen volt a konfliktus Dávid és Saul között. Saulnak a leszármazottai volt Mordechai és Eszter, és Agágnak a leszármazottai, aki Amalék király volt, volt Hámán. És az egy pár nemzedékkel később azt a munkát, amit nem ugye egyrészt látszott, hogy ha megölte volna a nagypapa Agagot, akkor nem lett volna ez a Córesz Hámánnal. Másrészt Mordechai és Eszter pótolták azt a hibát, amit az ő nagyapjuk elvétett. Akkor erre utal ez a dolog. A másik, amire utalhat a zsákmány, az az a probléma, amivel Saul, ugye, ami miatt Saul leváltották, hiszen ez a zsákmány probléma. A harmadik pedig azt mondja, hogy ugye tudjátok, hogy Benjamin azt mondja, mint a farkas fal, vagy hogy fordítja 27-es mondat. Benjamin
ragadozó farkas.
Ugye mi történt? Van egy történet, ugye aminek az a neve, hogy Pilegesbe Giva, ami arról szól, hogy volt egy férfi, aki vándorúton volt, és feleségével és ágyasával érkezett Benjamin törzséhez, és Benjamin és megszállt valahol, de az ágyasát azt kint hagyta a szabadban, és akkor odajöttek Benjamin törzsbeli férfiak, és megerőszakolták tömegesen a nőt, és utána bele is halt ez a nő. Szóval a férfi nagyon elszomorodott ezen, és felháborodott, és 12 részre vágta a nő testét, és szétküldte a 12 törzs között, hogy lássák, hogy mit tett Benjamin. És erre fölharagottak a törzsek, és megtámadták Benjamin törzsét, és a vége egy olyan polgárháború volt, amiben Benjamin törzséből gyakorlatilag senki nem maradt. Tehát majdnem kiirtották a törzset, és összesen maradt 300 férfi, vagy valami ilyesmi, és a korabeli bölcsek kiátkozták Benjamint, és azt mondták, hogy ezek, akik megmaradtak, ezek sem házasodhatnak más törzsbeliekkel. És erre mit csináltak a Benjamin törzsbeliek? Nem házasodhattak, de ha mégis házasodtak, az érvényes volt. Szóval mit csináltak? Hogy Tu Beávkor ugye a szerelem ünnepén, április 15-én mindig kimentek, és elkaptak lányokat, és elvették őket Izraelből feleségül. Mert hát kényszerű helyzetben voltak, az átkot azt nem oldották föl, de így akkor legalább a házasság érvényes volt. És erre mondja azt, hogy Benjamin, mint a ragadozó farkas, hogy a lányokat így kapták el.
De ebben az időben akkor a törzsek már házasodtak egymással.
A törzsek mindig házasodtak egymással, csak az első nemzedékben nem. Mi a törzsek mindig házasodtak egymással. Az egyetlen, akiknél azt mondtam Mózes, hogy ne házasodjanak az egymással, az hogy is hívják, a lányai voltak, aki meghalt mielőtt a földrész megkaphatta volna. Szlofkád lányai. Szóval Mózes azt mondta, hogy ne házasodjanak ki, mert akkor nem fog a törzsön belül maradni az a föld, amit ők az apjuk helyett megkapod. Amúgy a törzsek egymással házasodtak, míg az apa után ment a törzsi holtartozás. Jó, és utána ugye József, vagy Jákob még egyszer megismétli, hogy azt kéri, hogy vigyék el, ugye vigyék föl, és temessék el a atyai között. No, a következő alkalommal fogjuk befejezni a Mózes első könyvét. És lehet, hogy a következő alkalom ezt ünnepélyes keresztet között fogjuk csinálni, esetleg a Kármelben, mint a múltkor. Egy gyors kis tudásfelmérővel összekötve. Ez egy szép, szép munka. Mennyi most már egy másfél éve tanulom.
Már az több is, de kiszámolja, de én beállom a felmérőt csinálni.
Igen, azt kéne csinálni, hogy ne felejtsük el, hogy valaki szóljatok már, hogy a tényleg ilyen felmérőt, hogy hozzunk magunkkal könyveket, hogy kicsit legyen miből puskázni. Meglátjuk, meglátjuk. Nem
kell nekem, és aztán akkor nézzük meg, hogy ki ez.